Itt van velünk a telefonvonalban a tőzsdenyitással Miró József, az Erste Befektetési ZRT stratégiája. Szia, üdvözöllek!
Szervusz, és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat is!
Kezdjünk azonban a forinttal, ugyanis ismét lejtőre került a hazai fizetőeszköz. Hát ez jól látható, már tegnap is gyengült a forint, de most megint a 400-as szintet sajnos áttörte az euróval szembeni jegyzés. Minek tulajdonítható most ez a markánsabb forint gyengülés?
Hát egyrészt most az euró, vagy mi a dollár ugye megint erősödésbe kapcsolt az elmúlt napokban, és ez amúgy se tettük általában a magyar forintnak, meg a feltörekvő piaci devizáknak. De hogy ugye nyilván van ez az S&P leminősít, vagy nem leminősítés, hanem kilátásváltoztatás, ami azért veszélyes. És hát ugye ráadásul ugye most megint elkezdett mindenki aggódni azon, hogy esetleg mégis az Unió itt a jogállamisági eljárás keretében nem fog nekünk megbocsátani, és nem sikerül egyességre jutni, és akkor azt fogja esetleg bejelenteni, hogy oké, akkor ennyi volt a próbálkozás, és akkor most kezdjünk el tárgyalni azon, hogy akkor mennyi pénzt fogtok elveszíteni a támogatásokból. Úgyhogy ez szerepet játszik a magyar fizetőeszköz gyengélkedésében, méghozzá olyannyira, hogy jelen pillanatban a forint megint gyengül, tegnaphoz képest 2 forint majdnem 30 fillérrel kell többet adnunk 1 euróért, és ez 401 forint 50 fillért jelent, tehát nem csillapodnak a kedélyek, sőt, hogyha ugye a nemzetközi vizekre kinézek, akkor azt látom, hogy most ez azért eléggé forint függő ez a dolog. Tehát ugye egyrészt tegnap 8 órakor elég keményen leköröztük a régiós devizákat, tehát a cseh korona és a lengyel zloty is ugyan gyengült egy picit, de mi meg nagyot gyengültünk. Tehát a picit úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy olyan 0,5%-ot gyengültek, mi meg egy olyan több mint 1,5%-ot gyengültünk, és most ma reggel is gyakorlatilag itt 9 óra körül nagy lapáttal elkezdték verni vagy adni a forintot, miközben ugyan gyengült a cseh korona is, meg a lengyel zloty is, de csak nagyon-nagyon pici mértékben, tehát még ilyen 0,1-0,2%-kal gyengültek, addig mi most azért megint egy ilyen 0,7, ahogy elnézem, százalék lehet ez a gyengülés, vagy ahhoz közeli. Tehát kétszer-háromszor annyit gyengültünk, mint ő.
Hát akkor itt elmondtad, hogy több tényező is van a forint gyengülés mögött. Az egyik ilyen az S&P-nek a kilátás rontása. Ugye holnap érkezik egy nagyon fontos adat a magyar gazdaságból, bár nem is biztos, hogy a második negyedéves szám lesz a legfontosabb, hanem tényleg itt a kilátások, amik nem túl jók. Először is mire számítunk, a második negyed évben még mennyire pörgött jól a gazdaság, és mennyire rosszak ezek a bizonyos kilátások szerinted?
Hát a piaci konszenzus szerint jól pörgött, ugye az első negyedéves GDP adat az ugye 8,2% lett, és ugye most jön az előzetes második negyedéves adat, és még ez is azt kell, hogy mondjam, hogy egészen jó, korrekt számot fog mutatni, hiszen 6,1%-ot már a piac, mert lehet, hogy ennél rosszabb lesz, lehet, hogy egy kicsit jobb. Ugye az MNB rövid távú vagy magas frekvenciájú adatai alapján, ugye még azt mondta, hogy május közepe táján, hogy még nagyon-nagyon dübörög a magyar gazdaság, akkor még számokat is mondott, ha jól emlékszem, 8% feletti növekedési előrejelzése volt az első felére a második negyedévnek. Aztán utána már azért elkezdte mondani, hogy hát itt azért ő már látja a romlásnak a jeleit, de emlékeim szerint akkor már nem nagyon mondott részleteket. Úgyhogy nagyjából ez úgy nézhet ki, hogyha most ez 6,1% lesz, hogy most nagyon leegyszerűsítem, hogy a negyed év első felében 8% fölötti volt a növekedés, és valószínűleg már inkább a 4% környékén lehetett a negyed év vége felé, és valószínűleg mostanra még tovább lassult a gazdaság, és ezért van az, amit mondasz, hogy oké, ez egy irányadó lesz, de bizony arra lesz irányadó, vagy arra is irányadó lesz, hogy milyen gyorsan lassulunk, milyen gyorsan szalad bele a magyar gazdaság a vasökölbe, ami úgy tűnik, hogy egyre több gazdaságot, vagy számos gazdaságot el fog érni a közeljövőben.
Ez nagyon érdekes lesz mindenképpen. Beszéljünk arról, hogy egy ilyen helyzetben a tőzsdék mennyire működnek külön a gazdasági fundamentumoktól, vagy lekövetik, tehát ott is, ha csökken a gazdaság, akkor csökkennek a tőzsdék. Ilyen egyszerű a korreláció, vagy azért nem ennyire egyszerű a képlet?
Hát nem ennyire egyszerű a képlet. Ugye beszéltünk arról, hogy a GDP az például dübörgött ugye Magyarországon, de máshol is viszonylag jó GDP-ket láthattunk az év első felében. Ennek ellenére, ha visszaemlékszünk, a tőzsdék olyan november környékén voltak csúcsponton, és utána nagyjából július közepéig, vagy július elejéig, közepéig csökkentek alapvetően. És onnan elkezdtek emelkedni. Ugye a magyar tőzsde is ilyen volt, mert hogy a GDP növekedett, tehát a profitok jók lettek, de ugye nagyon féltek az inflációtól, de most már megérkezett egy csomó helyre, vagy egy csomó, például az Egyesült Államokban megérkezett az inflációs fordulatot, már egyre több minden jelzi előre. És ugye eddig az volt, hogy oké, a profitok továbbra is szépen nőnek, de az úgynevezett alternatíva költség, mert ugye emeli a Fed a kamatokat, az viszont meg növekszik, és ez leértékeli a cégeknek az úgynevezett pénzáramát, és így a részvények értékét is. És akkor, de viszont most meg ugye az van, hogy hát jók az eredmények, infláció csökkenget, talán már meg is érkezett a fordulat az amerikai inflációban, és akkor ugye lassan a Fed is majd befejezi a kamatemelést, és akkor elkezdenek csökkenni a hozamszintek, ami felértékel, hogyha nem romlik az eredmény, akkor felértékeli a részvények értékét, és ugye ezért elkezdték már nagyjából egy hónapja venni a részvényeket. De még azért nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen 20 vagy 19-re lapúzás, vagy nem is tudom, minek nevezzem, tehát hogy csak egy ilyen remény, tehát itt még azért lehetnek komoly meglepetések, de a lényeg, hogy most így néz ki a piac, és ez mozgatja a piacot, tehát az inflációs várakozás, ha netán az eredmények elromlanának, akkor az megint egy piacmozgató tényező lenne, mert ugye az is egy cash flow pénzáram csökkentő dolog, de egyelőre ezt nem látjuk, tehát például ma jelentett a BHP Billiton, a gyakorlatilag a legnagyobb nyersanyag termelő, és ő azt mondja, hogy ugye neki most év vége volt, 2022-es év vége volt neki június 30-án, és ő azt mondja, hogy például Kínában ő már a fellendülés jeleit látja, és hogy éppen ezért világ egyik legnagyobb felvevő piac a vasért tekintetében Kína. Tehát, hogy a vasért termelését növelni tervezi 290 millió tonnáról 330 millió tonnára, úgyhogy ha ez így van, akkor az nagyon jó lenne, mert ugye nagyon nagy a félelem, hogy Kína megrecsen, és hogyha sok-sok év után nagyon belassul Kína, az ugye a világgazdaságra is azért viszonylag komoly kihatással lehet. Úgyhogy ez egy sok tényezős, ezzel csak azt akartam elmondani, hogy nem ilyen egyszerű, mint ahogy te felvetetted.
Egyébként sejtettem, hogy nem ilyen egyszerű, kicsit álkérdés volt, de igen, köszi, hogy kifejtetted.
Úgyhogy bonyolultabb.
És hogyha tényleg itt a kicsit a konkrétumokról is beszélünk, akkor hogyan nyitott ma az európai bőrzék sokasága meg a hazai tőzsde?
Az amerikai határ, ugye tegnap emelkedtek az amerikai piacok, mert ugye egyrészt ma fog jelenteni a Walmart, meg a Home Depot, meg ilyenek, és ugye ezek ilyen kiskereskedő cégek, és azokra most rájár a rúd, mert ugye az infláció miatt az öntudatos vásárlók azt mondták, hogy nem veszünk drága dolgokat, és ezért olcsó dolgokat vesznek, ha egyáltalán vesznek, vagy elhalasztják a vásárlást, és ezért ezeknek az úgynevezett retailereknek, vagy kiskereskedő cégeknek az eredménye, már láttuk korábban is, romlik. És különben a Walmart az 3 hete még egy úgynevezett profit figyelmeztetést is közzétett. Úgyhogy mindenki nagyon kíváncsi, és ugye egy újabb igazolását látják majd, vagy látni vélik majd annak, hogy lám-lám az infláció az most már lassulni fog, mert a fogyasztók nem fogyasztanak annyit, és ezért ugye már tegnap egy kicsit úgy megvették a piacokat, nem nagyon, egy picit, de most ugye most már azért inkább aggódnak, hogy lehet, hogy mégse fog annyira rossz lenni ezeknek az eredménye, úgyhogy az az érdekesség van, hogy itt inkább valószínűleg majd a gyenge eredmény, vagy az arra utaló jelek, hogy a vásárlók nagyon öntudatosak, az fogja segíteni a piacot, úgyhogy most egyelőre a határidők csökkennek, és így Európában is inkább egy ilyen csökkenést láthatunk a határidőkben, ugyanakkor például azért a piacok egy kicsit emelkednek, tehát a prompt piacok, ott viszont ugye azt látjuk, hogy például a DAX az éppen 40 pont pluszban van, egy 3%-os emelkedésben, vagy például a Eurostoxx 52%-kal, a FTSE 100 4%-del, a francia CAC-on 2%-kal emelkedik. Tehát látszik, hogy nincsen nagy mozgás, tegnap sem volt, tehát egy ilyen nyár közepi, nyár végi, uborka szezonbeli mozgásokat láthatunk az európai bőrzéken. Itthon viszont ugye tegnap egy kicsit nagyobb volt az esés, most egy enyhe emelkedést látunk, 1/3%-kal emelkedik a BUX 43.172 pontra. Az OTP, ami tegnap azért 4%-ot csökkent, amit nem érdemelt meg, én azt gondolom, az majdnem 8%-kal emelkedik 9.044 pontra. A MOL 2%-kal csökkent 2.880 forintra, és a Richter, amit ugye tegnap szintén csökkent, 3%-kal emelkedik 8085-re, és a Magyar Telekom az pedig 50 fillérre csökkent 318 forint 50 fillérre, és valljuk meg, hogy a forgalom az nem túl izmos, hiszen majdnem 30 perccel a piacnyitás után éppen, hogy meghaladjuk a 500 milliárd forintot.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Az elmúlt percekben Miró Józsefet, az Erste Befektetési ZRT stratégiáját hallották. Szép napot neked, szia!
Köszönöm, viszont kívánom!
Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk 9:30-kor.